parancsoknak.
Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Ma szavaz az alaptörvény 17. módosításáról az országgyűlés. Sólyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz aláírni azt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, ha az államfő nem teszi ezt meg, elindítható lesz ellene a megfosztási eljárás. Az alkotmánymódosítási javaslat egyebek mellett megszüntetni a köztársasági elnök megbízatását, 12 évben korlátozna a képviselői mandátumot, létrehozna a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, valamint megszüntetni az önálló országgyűlési őrséget. A Fidesz és a KDNP már korábban jelezte, hogy nem vesz részt a szavazáson. Gulyás Gergely frakcióvezető vezetésével a Fidesz előre legyártotta azt az alkotmánybírósági beadványt, amelyet az elnöknek kellene beadnia, ellehetetlenítve ezzel a módosítás hatályba lépését, és így az Orbáni maffia letörését, írta Magyar Péter a Facebookon. A miniszterelnök szerint a Fidesz kézi irányítása tért át a Sándor palotában. A miniszterelnök kipihenten sem képes igazat mondani, az alkotmánymódosítás kapcsán rám, illetve a Fidesz frakcióra vonatkozó valamennyi állítása valótlan, reagált Gulyás Gergely a Facebookon. A kereszténydemokrata néppárt parlamenti frakcióvezetője szerint az országgyűlés előtt lévő alaptörvény módosítás valódi célja a korábbi Fidesz-KDNP-s képviselők kizárása a parlamentből a képviselői mandátumok 12 éves időkorlátjának bevezetésével. Rétvári Bence úgy véli, a javaslat személyre szabott és visszamenőleges hatályú jogalkotás. Új céget kell keresni a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökségnek az augusztus 20-ai állami ünnepség megszervezésére, miután a balási cégek ellen indult eljárások miatt az ügynökség megszünteti a korábban kötött szerződéseket. A szűk határidőre való tekintettel az NRÜ tárgyalásos eljárás mellett választja ki a szervező céget. A tervek szerint az idei augusztus 20-án drón és fénytechnikával kiegészített 10 perces tűzijáték, majd hajnali 3 óráig tartó diszkó, fényfestés és lézershow várja a közönséget Budapesten. A kormány szigorúbb fellépést tervez a gyorshajtókkal szemben, mondta el a közlekedési és beruházási miniszter. Az átlagsebességmérést és a visszaeső gyorshajtókkal szembeni súlyosabb büntetések kiszabását is bevezethetik az autópályákon, ismertette Vitézi Dávid nemrég a parlamentben, és ír erről az Index portál. A minisztérium várhatóan ezekről is meg fogja kérdezni az emberek véleményét. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos kiemelte, a 100 000 forint minden egyszülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. Franciaország adott honta a Tetrekészek koalíciója elnevezésű csúcs találkozónak, amelyen legalább 25 állam és kormányfő, köztük Volodymyr Zelenszky ukrán elnök vesz részt Párizsban. A találkozó célja az Ukrajna melletti nyugati egység megerősítése. Éjszaka az oroszországi Stavropoli régióban robbanásokról és tűzről számoltak be a lakosok. Az ukrán támadásban egy olajraktár megrongálódott és kigyulladt. Ukrán drónokat hatástalanítottak Moszkva térségében is, ami újra komoly fennakadásokat okozott a légi közlekedésben. Erdőtűz pusztít a párizsi Fontainebleau erdőben, a France 24 szerint már 800 hektárnyi területet érint, és a tűz gyorsan terjed. A francia lakosság több mint egy harmadát a legmagasabb szintű riasztási szint érinti tegnap óta az újabb hőhullám miatt, és egyre nagyobb területekre terjednek ki az erdőtüzek országszerte. Több mint 10 000-rel nőtt a halálozások száma Európában a június végi rekord hőhullám idején, írta meg a Reuters hírügynökség az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ adataira hivatkozva. A többlethalálozás döntő többsége, mintegy 90%-a a 65 év felettiek körében történt. Szombaton lesz a teltházas 44. Lidl Balaton áthúzás, valamint a féltáv és a szappal történő Balaton áthúzás. Magyarország és Európa egyik legrégebbi és legnagyobb nyíltvízi szabadidősport eseményén a résztvevők biztonságát a világ leghosszabb tavi hajófolyosója vigyázza, amelyet katonai technikával építenek fel a két part között. A Rif-Fülöp és Balaton-Boglár között húzódó 5,2 kilométeres vízi folyosót összesen 150 vitorlás szegélyezi majd. Végül az időjárásról. Erősen felhős, borult időszakokra is számítani lehet, kisebb záporok is kialakulhatnak, a szél sok felé élénk, a csúcshőmérséklet 26-28 fok körül alakul, holnap picit melegebb lesz majd, híreinket hallották.
Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Varga Verebélyi Erika csillagászt szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Megengedett, hogy tegezzelek?
Igen.
Különleges szakmád van. Olyan jól hangzik az, hogy valaki csillagász. Na, de nem ilyen egyszerű az út a csillagász szakmához, gondolom én. Már gyermekkorodban megfogalmazódott benned, hogy valamilyen különleges szakmát szeretnél választani? Így kezdődött?
Nem teljesen gyerekkorban kezdődött a dolog, hanem már inkább felnőttként. A matematika az volt az, ami nagyon érdekelt, és valamit matematikával szerettem volna kezdeni. Aztán ez így valahogy adódott, hogy akkor csillagász legyek, és annyira megszerettem, hogy most már a matematika az kevésbé vonz, hanem inkább a csillagászat az magával ragadott.
Kezdjük akkor a kezdetek kezdetén. Gyermekként milyen tanulmányokat folytattál?
Én Mátra Verebéből származom, ez egy kis falu Nógrád megyében.
Szentkút mellett?
Szentkút, igen, a Szentkút az hozzátartozik Mátra Verebéhez, és ott jártam általános iskolában, majd a közeli gimnáziumban mentem Bátony terenyére. Ott végeztem egy hatosztályos gimnáziumot, majd akkor úgy döntöttem, hogy környezetmérnök leszek, egy évet jártam a Szent István Egyetemre, Gödöllőre, de közben, tehát ott volt egy nagyon jó fizikatanárom, aki megszeretette velem a fizikát, és a matek szeretete az egyébként is volt, úgyhogy úgy döntöttem, hogy inkább a csillagászatot próbálom meg.
És megpróbáltad. Ilyen egyszerű volt? Eldöntötted, hogy csillagászatot választasz, és a felvétel is ilyen könnyű volt, és ilyen egyszerű volt? Könnyű volt bejutni a csillagászszakra?
Igen, könnyű volt bejutni. Akkoriban, amikor én kezdtem a csillagászatot, az ELTE-n kifejezetten így hirdették meg a szakot, hogy csillagászszak, tehát ez egy 5 éves képzés volt, még az osztatlan képzés volt, és elég sokan kezdtük, körülbelül 20-an, aztán szépen lemorzsolódtak azok az emberek, akik aztán valamilyen más irányultságot választottak, vagy hát nem volt meg bennük mondjuk a kitartás, hogy végigvigyék ezt a csillagász szakmát.
És hányan maradtak végül is a szakon?
Körülbelül mi olyan 10-en végeztünk.
Akkor a fele lemorzsolódott.
Úgyhogy a fele, igen. Most már sokkal kevesebben vannak, kevesebben végeznek, mert most már fizika alapszakot kell végezni valakinek, hogyha csillagász szeretne lenni, vagy pedig földtudomány alapszakot, és akkor az utolsó 2 évben lehet csillagász szakirányt választani, és most már tipikusan kevesebben választják a csillagászatot.
Hol is van akkor egészen pontosan ez a csillagászszak, az ELTE-n?
Igen, Pesten az ELTE-n, illetve Szegeden is még lehet tanulni csillagászatot.
És mire tanítják meg az embert az 5 év alatt? 5 éves ez a képzés is? Mint általában az egyetemek?
Igen, 5 éves a képzés. Hát nagyon sok fizikát, matekot, informatikát tanultunk. Ez a fő alappillére a csillagászatnak, és emellett persze csillagászati történetet, meg mindenféle elméleti dolgokat a csillagászattal kapcsolatban. Nagyon sok kiváló tanárunk volt, akik kutató csillagászok, úgyhogy egy kicsit tehát ezt is meg kellett tanulni, hogy itt nem az észlelésen volt a hangsúly a csillagász egyetemi szakon, hanem inkább a kutatáson. Tehát ezt tanultuk meg, hogy hogyan lehet valakiből jó kutató.
Valóban, mert a csillagász szakma egyik fő alappillére a kutatás. Neked az évek folyamán és az évek során milyen kutatási szakterületed alakult ki?
Hát nálam az a probléma, hogy minden érdekel a csillagászaton belül, úgyhogy nagyon szívesen kapcsolódtam be mindenféle változatos témákba. Nagyon szeretek például észlelni, úgyhogy szívesen mentem ki Piszkéstetőre, ott van Magyarországon a legnagyobb obszervatórium, ott található Magyarországon a legnagyobb távcső is, az az 1 méteres tükrös távcső. Nagyon szerettem ott észlelgetni. Többféle kutatási projektbe emiatt be tudtam kapcsolódni, fehér törpék vizsgálata, változó csillagok vizsgálata, kisbolygók vizsgálata. Aztán később engem nagyon vonzott a nem látható, nem optikai csillagászat, és emiatt a rádiócsillagászat, illetve infravörös csillagászat felé fordultam. Itt a fő szaktekintélynek az egyik egyetemi oktatóm számított, Tóth Viktor, és nála kezdtem a doktori munkámat, illetve még előtte a szakdolgozatot is nála készítettem el.
Mi volt a szakdolgozatod témája?
A szakdolgozatom témájára ilyen csillagközi molekula felhőknek a vizsgálatát választottam. Ezekről a felhőkről azt kell tudni, hogy itt történik a csillagkeletkezés, nagyon sűrű csillagközi felhőkben, és minél sűrűbb egy felhő, annál több molekulát lehet benne kimutatni. Ezekre elsősorban infravörös és rádiócsillagászati műszerek kellenek. Ugye a rádiócsillagászatot azt lehet művelni a földi távcsövekkel, tehát vannak a földön rádiótávcsövek, ezeket is lehet használni, felmérni egy-egy égi területet, ahol van egy ilyen felhő, csillagközi molekula felhő, és akkor szépen ki lehet mutatni a különböző molekulákat benne, illetve lehet használni űrcsillagászati eszközöket is, és akkor ezeket az adatokat kombinálva feltérképeztünk egy-egy ilyen felhőt, hogy mennyire sűrű, és milyen molekulák vannak benne.
És milyen különlegességekre bukkantatok, hiszen az embereket a csillagászattal kapcsolatban mindig a különlegességek, a rejtett dolgok, a kevésbé ismert dolgok, a rejtélyes világ érdekli.
Hát ezeknél a felhőknél például az volt az ötletünk, hogy a felhők alakjából, illetve abból, hogy hogyan változik a sűrűség profiljuk a felhőknek, abból következtetni lehet arra, hogy milyen hatások érték azt a felhőt. Tehát például nekem az volt az ötletem, hogy akkor ilyen üstökös alakú felhőket, nem gömbszimmetrikus felhőket keresünk, hanem egy picit ilyen elnyúltabb, tényleg ilyen üstökös-szerű felhőket kerestünk. Ezeket ilyen lökött felhőknek neveztük viccesen, de ténylegesen ez történt velük, hogy valószínűleg a közelben történt egy robbanás, egy szupernova robbanás, hogy mondjuk nagyon fényes fiatal csillagoknak a csillagszele alakította ki ezt a formát a felhőkben, és akkor arra számítottunk, hogy akkor ez egyfajta indukált csillagkeletkezést is beindít a felhőkben.
Említetted a PhD doktori tanulmányodat is. Ennek mi a témája? Ezt a témát kutattad tovább?
Igen, ezt a témát folytattam a doktori munkám során, de közben még egyéb ilyen kitekintéseket is végeztem, tehát például az adatfeldolgozás az egy nagyon fontos szegmense a csillagászatnak, főleg, hogyha ilyen űrtávcsövekkel dolgozik az ember, az űrtávcsöveknek az adatait megkapja az ember, le lehet tölteni, ehhez nem kell semmiféle, sem pénz, sem semmi egyéb engedély nem szükséges, viszont ami nagyon szükséges, hogy értsük, hogy hogyan működik az adott műszer, hogy a megkapott adatokat hogyan lehet feldolgozni, és hogyan lehet megkapni belőlük azokat a számszerű adatokat, amikre nekünk szükségünk van a kutatásunk során. Úgyhogy én egy ilyen műszernek a működésében mélyedtem el, ez volt a Herschel infravörös műhold, és annak ilyen mindenféle technikai kiegészítő munkálataiban is részt vettem, tehát hogy a Herschel infravörös műholdnak az archívumában is segítkeztem, ez ilyen szoftveres adatfeldolgozós munkát is jelent, és akkor úgy mellékesként az adatok feldolgozása során akkor ezeket is be tudtam építeni a doktori dolgozatomba, ezeket az infravörös adatokat.
És most nyugodtan kijelenthetjük, hogy a helyeden vagy, mert hogy áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy répás után találkoztunk egymással a Bükki csillagdában, ahol csillagászati tárlatvezetőként dolgozol.
Igen, ez bár nem tűnik nagy váltásnak, de azért váltás volt a kutatás után, hogy én eldöntöttem magamban, hogy a kutatás helyett inkább az ismeretterjesztésre fogok fókuszálni, és jött velem szembe ez a lehetőség, hogy itt a Bükki csillagdában csillagászt keresnek, és akkor tudtam, hogy ez lesz az a pozíció, amit nekem találtak ki.
Ez ilyen egyszerű, csak így jött veled szembe a lehetőség?
Hát természetesen mindenféle oldalakat követek, és követem a csillagászattal kapcsolatos híreket, és emiatt igen, belebotlott az ember az ilyen álláshirdetésbe.
Ugye nem hinnéd el nekem, ha azt mondanám, gyere bújj most hozzám, vajon megtennéd-e kedvesem? Vannak dolgok a földön, miket újra élik szívesen, és ha rajtam múlna újra meg újra, csak te lettél velem. Csillag vagy nékem, mely száll fenn az égen, oly vonzó a fényed, mit nem érek el. Álmomban látlak, és minden nap várlak, mert amíg élek, nekem csillag leszel. Emlékszel még, milyen zord volt a tél, mégis fordulat sok éjszakán. Aztán eljött a nyár, és ez most is úgy fáj, hiszen akkor volt a búcsúzás. Vannak dolgok a földön, miket újra élnék szívesen, és ha rajtam múlna újra meg újra, csak te lennél velem. Csillag vagy néked, mely száll fent az égen, oly vonzó a fényed, mit nem érek el. Álmomban látlak, és minden nap várlak, mert amíg élek, nekem csillag leszel. Csillag vagy néked, mely száll fent az égen, oly vonzó a fényed, mit nem érek el. Álmomban látlak, és minden nap várlak, mert amíg élek, csillag leszel. Ha azt mondanám, most is gondolok rád, ugye nem hinnéd el nekem? Ha azt mondanám, gyere bújj most hozzám, vajon megtennéd-e kedvesem? Vannak dolgok a földön, miket újra élik szívesen, és ha rajtam múlna újra meg újra, csak te lennél velem.
csillag vagy nékem, mely száll fenn az égen, oly vonzó a fényed, itt nem érek el. Álmomban látnak, és minden nap várnak, mert ami élek, nekem csillag leszel. Csillag vagy nékem, mely száll fenn az égen, oly vonzó a fényed, mit nem érek el. Álmomban látnak, és minden nap várnak, mert ami élek, csillag leszel. Csillag vagy nékem, mely száll fenn az égen, oly vonzó a fényed, mit nem érek el. Álmomban látnak, és minden nap várnak, mert...
Beszéljünk akkor a mindennapjaidról, a hétköznapokról, amelyek gondolom egyáltalán nem a szokványos és megszokott hétköznapok. Mi is a feladatod itt, azon túl, hogy csillagászati tárlatvezető vagy a Bükki csillagdában?
Tehát alapvetően nappal dolgozom, 10 órától délután 4 óráig vannak csoportok, akiket vezetni kell ugye a kiállításra, az obszervatóriumba, illetve planetáriumi műsorokat is tartunk, de mind a vezetőség részéről, mint részemről továbbra is igény van arra, hogy itt ezt az obszervatóriumot ne csak bemutató csillagászatra használjuk, hanem ténylegesen a kutatásba is bevonjuk, úgyhogy hogy az utóbbi időben megpróbáltuk egy észlelés sorozatot indítani.
És milyen volt ez az észlelés? Voltak különleges pillanatok?
Ugye január végén, februárban volt nagy hírverés, az a C2022 E3 jelű üstökös, amit nagyon szépen lehetett megfigyelni innen a Bükki csillagdából, pláne ezzel a 61 cm-es távcsővel, amivel rendelkezünk, azzal nagyon szépen lehetett látni is. Ezek voltak az első próbálkozásaim asztrofotózás terén, és hát nagyon jól sikerültek, úgyhogy kedvet kaptam hozzá, de aztán pedig a fotózás helyett inkább felhelyeztük a CCD-t, ezt a hivatalos mérőműszert, és akkor ezzel végeztünk tudományos méréseket. Ezeknek a kiértékelése még folyamatban van, de nagyon jól sikerültek, távoli galaxisokban felrobbant szupernóvákat fotóztunk le, és ezek is nagyon érdekes projektek, amiket lehetne ezzel a távcsővel folytatni.
És ilyenkor a távcső segítségével mit láttok? Le tudod azt írni szavakkal?
Hát a távcső segítségével sokkal jobb felbontásban láthatjuk a bolygókat, galaxisokat, gömbhalmazokat, de nagyon kivételes az égbolt itt a Bükki csillagda felett, hiszen az egész Bükki Nemzeti Park az egy csillagos égbolt park területén van, úgyhogy még akár répás után belül közlekedve is lehet látni a tejutat szabad szemmel, úgyhogy itt tényleg kimondottan értékes és különleges az égbolt.
Ha már az észlelésről beszélünk, akkor jelenleg hogyan észlelnek a csillagászok? Régen speciális viseletben, ruházatban ábrázolták az észlelő csillagászokat. Még melegedőre is szükségük volt. Ma mi a helyzet? Mennyire ideálisak a körülmények az észleléshez?
Igen, valóban régebben a csillagász az a távcső mellett töltötte az egész éjszakát. Ez főleg akkor probléma, amikor tél van, ugye akkor sokkal hosszabbak az éjszakák, és sokkal hidegebbek is. Ekkor ilyen észlelő kabátokat és észlelő csizmákat viseltek, amit úgy kell elképzelni, hogy a csizmát a csizmára húzza az ember, és ezt a nagy kabátot, amiben fűtőszálak voltak elhelyezve, ezt is egy kabátra veszi föl, úgyhogy ilyen trükkökkel próbáltak nem megfogyni a csillagászok. Hát manapság már szinte minden távcső automatikusan működik, ez azt jelenti, hogy ha feltesszük a mérőműszert a távcső végére, akkor utána lemehetünk a fűtött irodába, és onnan észlelhetünk, onnan irányíthatjuk a távcsövet. Ez a Bükki csillagdában sincs másképp, tehát itt is van rá lehetőség, hogy távolról irányítsuk a távcsövet.
Azt említetted, hogy ami manapság sokak számára ismert, vagy amiről szóltak a hírek, hát ugye a Vénusz-Jupiter egybeállásáról is hallhattunk, és ezt szabad szemmel is láthattuk. Nem kellett mondjuk feljönnünk ide a répáshutai Bükki csillagdába. Ezeket a természeti jelenségeket ti szakemberként hogyan láttátok, hogyan észleltétek?
Ezek mindig érdekesek, felkeltik a laikusok, látogatók figyelmét és érdeklődését is. Úgyhogy ilyenkor megnövekszik például az esti programon résztvevők száma, és az esti programot is mindig igyekszünk úgy megszervezni, megtervezni, hogy akkor ezek az érdekességek, ezek mindig helyet kapjanak. Tehát például a Jupiter-Vénusz együttállásánál is, akkor kicsit korábban kezdjük az esti programot, hogy még ez a Vénusz például az még megfigyelhető még mindig a nyugati égbolton, de csak kora este, úgyhogy érdemes ezt minél korábban elkezdeni az észlelést. A természetben rendben vannak nagyon különleges események, de azért ezek ismétlődnek. Tehát például az adott üstökös, amit január-február során lehet megfigyelni, ezt már még egyszer nem fogjuk látni, de ehhez hasonló üstökösök bármelyik évben, hónapban meglephetnek bennünket, úgyhogy hasonló események azért lesznek, még hogyha nem pontosan ugyanezek is. Ezek inkább azért fontosak, mert felhívják a figyelmet, és egy jó alkalom arra, hogy beszélgessünk a csillagászatról.
Mióta itt dolgozol a Bükki csillagdában, történt veled olyan emlékezetes esemény, hogy a látogatók olyat kérdeztek tőled, ami még téged is elgondolkodtatott, vagy észleltetek valamilyen különleges jelenséget, amire amíg ezt vissza fogsz emlékezni, szóval történtek veled ilyen különlegességek?
Hát a látogatók engem folyamatosan tanítanak, mert ugye én nem ebből a vonalból érkeztem, hanem kutatóként érkeztem ide, tehát az életem nagy részét emberektől mentesen egy irodában ülve töltöttem, és most, hogy emberekkel kell beszélni, és nekik kell elmagyarázni csillagászati alapfogalmakat, jelenségeket, ezért mindig tanulok az ő kérdéseikből, hogy hogyan lehetne ezt jobban elmesélni, élvezetesebben elmondani, és hogy érthetőbb legyen a magyarázat, amit mondok nekik. Én amit elsősorban szeretnék átadni, és remélem, legalábbis a visszajelzések alapján ez valamennyire talán sikerül, a lelkesedésemet. Mert hogy ez manapság ritka dolog, hogy lássuk az embereken, hogy mi miatt lelkesednek, és hogy ezt igazán lehet élvezni is, mert tehát az emberre ez nagy hatással lehet, hogyha látja mások. Ról az érzelmeket le tudja olvasni.
Mert hogy a csillagász szakma nem pusztán fizika és matematika, ennél sokkal több. Olyan érdekes az elnevezés, hogy csillag, csillagász. De a csillagász nem csak a csillagokkal foglalkozik.
Nem, hát rengeteg sok minden van a csillagokon kívül, sőt például a távcsövekkel nem is elsősorban csillagot nézünk meg, tehát a csillag az egy távcsőben is egy pontszerű dolog lesz, egy pontszerű világító dolog. Az igazán érdekesek azok mondjuk a csillagcsoportok, csillaghalmazok, galaxisok, vagy csillagkeletkezési területek, ilyen csillagközi felhők, vagy egy-egy különlegesebb csillagrendszer, mondjuk kettős-hármas rendszer, de sosem egy csillag az érdekes, hanem inkább amikor egy rendszert látunk.
Még a fontosabb alap kifejezéseket magyarázzuk meg. Csillag, üstökös, a bolygók. Mik azok a fontosabb alapfogalmak, amelyekkel nekünk látogatóként is jó tisztában lennünk, ha ideérkezünk a Bükki csillagdába? Itt milyen különlegességeket, vagy milyen égi látványosságokat láthatunk? Nappal is, és persze hát éjszaka is.
Igen, a kiállításnál például sok látogatóban felmerül a kérdés, egyrészt a kisbolygókkal, a Plutóval kapcsolatos kérdések, a meteoritokkal. Ezek mind égi testek, a világűrben keringő testek, tehát például vannak a legkisebb, apró, kis szabálytalan alakú kődarabok, ezek a kisbolygók, amik már nagyobbak és már gömbszerűek, azok lehetnek törpebolygók, a még nagyobb testeket, azokat már bolygóknak nevezzük, ezek lehetnek közöttbolygók vagy gázbolygók, ezeknek is a közös tulajdonsága az, hogy gömbölyűek, illetve hogy a naprendszer fő keringési síkjában mozognak az ekliptikában. És a bolygókat és a csillagokat megkülönböztetjük egymástól, a csillagok azok sokkal-sokkal nagyobbak, mint a bolygók, saját fényük van, saját energiatermelés. Ez fúzió során történik, ez az energiatermelés, ami a csillagoknak a belsejében, a belső magjában történik. Ez a fúziós energiatermelés, itt hidrogénatomokból keletkeznek héliumatomok, ebből nagyon sok energia szabadul fel, ebből a fúzióból, és ez az energia, ahogy felszabadul, ezt fogjuk látni mi fény formájában, ami a csillagból árad.
A bolygóknál szoktuk, ugye kalendáriumot gyakran olvasunk a rádióban, és a kalendáriumban egy-egy híres embernél elmondjuk, hogy bizonyos számú vagy bizonyos jelű kisbolygót elneveztek róla.
Igen, a kisbolygók elnevezése az úgy történik, hogy a felfedezője az javasolhat egy-egy nevet a kisbolygóra, és ilyenkor általában egy-egy híres embert megtisztelnek azzal, hogy róla neveznek el kisbolygót, illetve hát például még holdfelszíni alakzatokat szoktak tudósokról, olyan emberekről elnevezni, akik valamilyen fontos dolgot tettek az űrkutatás vagy a holdfelfedezése elősegítésében. A csillagokat általában nem szoktuk emberekről elnevezni. Vannak a legfényesebb csillagok, amik saját nevet kaptak. Ezek legtöbbje ilyen arab eredetű szép csillagnév, mert nagyon sok csillagnak az elnevezése az arab feljegyzések során maradt fönt, ilyen ősi elnevezés. Azok a csillagok, amik még elég fényesek, azok egy betűjelölést és a csillagképnek a latin nevét kapják meg, tehát úgy lehet rá hivatkozni, mint ugye például a Líra csillagkép legfényesebb csillagát, az Alfa Lirének hívják. Ez az alfa jelöli azt, hogy ez a legfényesebb csillag abban a csillagképben. Mikor elfogynak a görög betűk, akkor átérünk a latin ABC-re, majd amikor a latin ABC-ből is kifogyunk, akkor már alapvetően ilyen katalógusba szoktuk rendezni a csillagokat, és egy-egy katalógusnak a szám sorát fogja megkapni az adott csillag. Tehát nagyon kevés csillag rendelkezik saját névvel, a legtöbb csillag az egyfajta katalógus számmal rendelkezik, illetve hát egy koordinátával, ami alapján meg tudjuk találni az égen.
Említettük, hogy a Bükki csillagdában beszélgetünk. Milyen látogatási rendben látogatható ez a csillagda?
A nyitvatartásunkat azt szoktuk változtatni, tehát érdemes mindig a honlapra felmenni és ott tájékozódni. Érdemes még a szombati napokat kiemelni, ekkor vannak az esti programok, amik mindig a sötétedéskor kezdődnek, és akkor nagyjából 2,5-3 óra terjedelműek. Az esti programjaink a szombat estére vannak meghirdetve, minden szombat este, és hát előfordul, hogy egy-egy csoport esetleg más időpontban is érkezik, tehát egy-egy nagyobb csoportot más időpontban is tudunk fogadni, de alapvetően a szombat esték vannak erre.
Ha csillagászatról beszélünk, akkor általában a tudományos megfigyelése ki a főszerep. Na de laikus emberként megfogalmaztad-e azt már önmagadnak, hogy mit szeretsz szakmádban és hivatásodban? Miért jó csillagásznak lenni?
Az a jó benne, hogy így el lehet benne merülni, és annyira sok érdekes kérdés van, amit így az emberektől, érzelmektől és mindenféle földi hiúságoktól mentesen lehet megválaszolni és keresni benne a saját helyünket. És hát egyszerűen szép és érdekes és lenyűgöző.
Varga Verebélyi Erika csillagásznak köszönöm szépen a beszélgetést. További életethez és szakmai munkádhoz jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen, viszont kívánok minden jót.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából. Körkép az argentinai magyarságról. Interjú Pál Magdival, a Buenos Aires-i Hungária klub elnökével, a Mincentinum gondnokával. Több mint 40 ezer magyar él a hatalmas dél-amerikai ország különböző térségeiben. Számos szervezetük gyűjti egybe a helyi magyar közösséget, elősegítve a magyar kultúra, hagyományok fennmaradását és továbbadását, az anyaországhoz kötődő szálak erősítését, továbbfejlesztését. E misszió egyik jeles megvalósítója az argentin főváros Palermo negyedében található Mincentinum, amelynek létrejöttéről, történetéről és jelenlegi fontos szerepéről beszélgettünk az argentinai magyarság bemutatásának keretében az intézmény gondnokával. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Pál Magdit. Itt Buenos Airesben a Mincentinum épületében beszélgetünk. Magdi a Hungária klub elnöke, az Ars Hungarica alelnöke, a Szent István kör és a Szent László alapítvány alelnöke, valamint a Mincentinum gondnoka. Az ÁMISZ, az Argentin Magyar Intézmények Szövetségének tiszteletbeli elnöke. Szeretettel köszöntelek.
Én is téged köszöntelek, és a hallgatókat is köszöntjük.
Oszlopos tagja vagy a Buenos Aires-i, az argentin magyar közösségnek. Itt ülünk a Mincentinum közösségi termében, körbevéve mindenféle gyönyörű magyar emlékekkel, amelyeket te készítettél, és állítottál össze, csodálatos, olyan, mintha tényleg Magyarországon lennénk. Kezdjük ezzel a beszélgetést, hogy mikor jött létre a Mincentinum, mit kell elől tudni.
Argentinában itt volt a Rókus kápolna, a ferenceseknek templomába, egy kis kápolna, és azt valahogyan adták nekünk, hogy használjuk bent a város közepébe. De közben, amikor kezdtek jönni a magyarok, ezek három szezon volt. A régi magyarok a 27-ben, 32-ig, aztán jöttek a 48-49, és aztán jöttek az 56-osak. Mindig messzebb mentek szerezni telkeket, hogy lehessen építeni. Így lett északon egy magyar katolikus csoport a városba, és délen. Egy szép napon a Páter Domonkos megérkezett 56 után, és azt mondták valamikor, hogy itt kellene bent a város közepébe építeni egy katolikus templomot, és többen összeálltak itt Argentinában, és meg lett véve ez a telek itt Palermóban. Ez volt 1972-ben. És 1975-ben lett fölavatva. Akkor még nem volt szálloda itten, hanem egy nagy könyvtár. Azzal is nagy problémánk van nekünk, mert most a nagyszüleink azok elhalnak, és vannak az ő könyveik. De közben Argentinában ki lettek adva magyar könyvek a horvát bácsin keresztül, és már kétszer szereztünk magyarországi minisztérium keresztül két konténer, hogy ment Magyarországra. Egyik ment a Széchenyihez, és a másik ment a Petőfi könyvtárba. Ami legjobban érdekelt őket, az volt az itteni kiadó magyar könyvek, aztán kértek a többieket is. Most már megint van legalább két konténerre, mert a fiatalok nem olvasnak ilyen ivó magyarat. Ha kell nekik, akkor mennek az internetbe, így ládaszámra jönnek és jönnek a magyar könyvek, és nem tudunk mit csinálni. Pláne Hungáriában már több mint 6000 van, és már kezdünk gondolkodni az épület, pedig fogja kibírni ezt az összes könyveket. Ez egyik téma. De jó, itt a Páter Domokos volt, aki összehozta, azért van három alelnök itt Mincentinumban, hogy ne legyen probléma az északi elnök, a városi elnök és a déli elnök. És így megy tovább a Vincentinum. Van a keresztelők, minden, ami van minden helyén magyaróra.
Tehát itt gyakorlatilag ma is aktív, azon túl, hogy szállás lehetőség van magyarok számára, az intézmény.
Igen, a szállás az aztán jött, mikor kezdtek jönni fiatalok, diplomata gyerekek, még ilyenek. Nem volt hol, jobban mondom, vannak szállások, de drága, és itt nagyon sokkal olcsó. És akkor így kezdtük, hogy a könyvtár nagyon nagy, mi nem csinálunk abból egy másik szobát, és aztán folytattuk a fönti harmadik emeleten, hogy ott a pingpong szoba, meg hogy már a fiatalok már nem jöttek, és akkor ott is lett még másik három szoba. Így van, nekünk 15 ágy itten a Vincentinumban. És közben tanítunk főzni, egyszer havonta, és elkezdtük a Covid alatt tanítani himezni. Én voltam, aki tanítottam. De nagyon sikerült. 4 éven keresztül volt a hímzes kolos. Gondoltuk jövőre, talán díszmagyar ruhák, vagy a fiúknak az ő ruhájukat azt csinálni, mert többen vannak, mi nálunk minden évben van a cserkészbál. És a cserkészbálnál van a palutás, és a minden lányukra be lesz mutatva a férfiak a ruháját. És már amelyik vannak, már elég régiek, még mindig a nagymamától valahogyan örököltek, egy páron minden évben egy vagy kettőt csinál, de most jó lenne, hogyha mindenki legalább megtanulna, hogy kell ezeket a dolgokat fölvarni rá a ruhákra.
Itt a Vincentinumban milyen tevékenységeket biztosítatok?
Nálunk van vivás, a rotmátyás, aki tanítja. Kórusok járnak ide, most 2 éve van nekünk egy gyönyörű zenekar, olyan sikerük van, hogy a többiek kezdenek lemaradni. Majd a főzés, hímzés, a magyarul a Miskolci Dóra adja, és szállás.
Az intézménynek a neve Vincentinum.
A Vincentinum miatt van az a neve. És mi itt 4 kvádra, a kvádr az háztömb. Mert majd Argentinában minden kvádr a 100 méter szer, az egy kvadrát. Oda tartozunk, ahhoz a nagy templomban, gyönyörűen 4 kvádr. A Guadalupe templom.
És akkor gyakorlatilag a magyar katolikusok körében van magyar nyelvű szent mise itt?
Igen, igen, igen. Mikor a Páter Domonkos szegény meghalt, van nekünk argentin papunk, hogy ő mondja misét argentinul, mi magyarul felelünk, és énekelünk magyarul. De közben van a református templom, és van a evangélikus templom. És hogy mondta az egyik nagy követünk, Szőnyi Ferenc, kutya kötelesség mindegyiknek menni mindenhol. Amikor van az ünnepség, a Szent István mindenki ide jön, mikor van a reformanapok, megyünk a reformátusokhoz, és így tovább mindenkinek kell menni mindenhova. És a fiatalság az inkább a Hungária klubban van. Ott van a regősóra, ott vannak a cserkészek, ott van az emese. Emese föntartja ezt az egészet, az ifjúsági kör, az az Rinyi kör, és a regős, és a cserkészet. Az mind az emese alatt van.
A hallgatók nyilván nem ismerik itt az argentin-magyar valóságot, hogyha be szeretnénk mutatni, hogy mennyien vannak a magyarok, mik a legfontosabb intézményeik, akkor miket mondanál el?
Hát a legfontosabbak, az 14-en vagyunk, de a 10 nagyon fontosabb. Kezdjük a Hungária klubban, emese, emese alatt van a regős, Zrínyi kör és cserkészet. Aztán jön a katolikus Vincentinum, a evangélikus és a református. Aztán van a Valentinianszínai dalkör, a városban volt valamik a MHVK, meg volt a vitézi kör, most már mind kihaltak az öreg bácsik. És van Kordoba, nagyon nagy magyar közösség, Misiones, Mendoza, Chaco. Chaco voltak az első, szóval amikor megérkeztek 27-be, akkor kaptak ingyen telket, és úgy volt megkérve, azok ilyenek, hogy a földet dolgozzák. Mondjuk azt, hogy a fele elment Chacoba, többen tovább mentek Chilébe, és a több az itt maradt Buenosba. És van Bariloche, és most az újabbik az a Tucumán, mert ott is vannak jó pár magyarok. És mindent ezt az AMIS alatt vannak, mert így mindenki tud mindenről, és vannak ezek a lehetőségek a Rákóczi csoportra, hogy kapnak ezt a hetet vagy 10 napot Magyarországon, vagy is vannak a KCP, Körösi Csoma Sándor, hogy tavaly kaptunk 4 Uruguay Misiones, Chaco, és 2 Buenosban. A Buenosban van a Szent László iskolában, szerintem magyar órát. Ja, azt felejtettem mondani, az Arzungarica, az minden, ami művészet Argentinában, az Arzungarican keresztül megy. És a Szent László iskola az egy tipikus argentin iskola, csak a neve Szent László. Az uniform is oldalt, hogy van az Adidasnak a 3, nekünk piros fehér zöld. És ott adnak magyar órát ezek a KCP. És mondom, hogy Csákóban voltak az első magyarok, annyira, hogy a polgármester, a rendőr, panaszok, a fő-fő megyének is mind magyar, mind magyarok voltak, de 10 beszélnek már csak magyarok. Ott van a nagy Dugráti és a Vizsán, az a két helység, hogy mind magyarok. De mindenki magyar ott.
És továbbra is beszélnek magyarul.
Igen, igen, tudják, hogy csinálják a kolbászokat, a disznó dolgokat, mind ott van a két helyen. És van tánccsoport is.
Hány magyar él Argentínában?
Nem tudom, valamikor 60 000 voltunk. Mm. Egy cserkészbárra 800-an is jönnek. Egy nagyon sok ember. Igen, most már nem tudom, hogy mi lesz ebben az évben, de mindig csökkentenek. Nem olcsó tánc, az a bál, mert az amit Anna bál lenne Magyarországon, nagyon nagy, szép. Van a fejedelmi tánc és a palotás. És közben lesznek mutató az első válusok. Ebből áll egy cserkészbál.
Te itt aktív részt veszel évtizedek óta a magyar közösség életében vezetőként is. Tehát van egy 30-40 éves tapasztalatod, történelmi tapasztalatod.
Pont éppen ki lehet számítva, hogy a Ámiszban voltam 25 évig, de így 10 éves korodban jársz a 8 éves korban kezdődik a cserkészetre. Mitten a magyarságot, ahogy meséltem neked, úgy kezdődik, hogy megyünk a cserkészetre, énekelünk, táncolunk, tanulunk útjeleket, hogy aztán nyáron, mikor megyünk a táborba, ez mind föl lesz mutatva, és csinálunk tovább. Hogy ősvezető legyél, le kell adni vizsgát. Hogy segédtiszt, érettségizni kell egy legalább. Hogyha kérsz lenni tiszt, 2, és a parancsnok 3 érettségi. És így maradt fönt a magyarság.
A cserkészetnek köszönhetően.
Így van. De most már óvodával kezdünk.
Tehát akkor óvodától végülis meddig egyetemi szintig van?
Igen, igen, azt akarom mondani, majdnem mindenki éjszakán lakik most a magyarok, az a legnagyobb rész, majdnem ott vannak. És van egy pont egy olyan dolog, hogy volt egy férfi őrs, azok most mind papák lettek, és mindegyiknek fiú született, és járnak az Rinyi Körbúz óvodába, kezdtek járni minden szombaton. Közben ők is találkoznak, és beszélgetnek, mesélik az ő dolgokat, és a gyerekek is nagyon jó barátok lettek. És ez így megy tovább.
Fantasztikus, és azért térjünk még vissza a Mindszentire. Miért választottátok a Mindszentinum nevet az intézménynek?
Mert Mindszentinum, Mindszentinum. Én mert a kiskorom óta olyan, hogy a Mindszentiről beszéltem, mit kellett neki átmenni, hogy tettek, mit nem csináltak vele. Venezuelába elérkezett, és megmondtak itten régebben a levelek, a Páter Romonkos és a Mindszenti írták, és itten, amikor volt a katonai elnökség, azt javasolták, hogy inkább ne jöjjön ebbe a periódusba Argentinába, és aztán nem sokára meg is halt.
Tehát végül is Mindszenti Bíboros nem járt Argentinába?
Nem, Argentinába nem érkezett. Csak Venezuelaig érkezett.
Mondi, neked a szüleid érkeztek Argentinába, tehát te már itt születtél. És így átörökítették neked a Mindszenti Bíboros iránti tiszteletet. A magyar közösség hogyan fejezte ki, vagy hogyan élte, vagy adta tovább a Mindszenti tiszteletet?
Itt minden magyar a Mindszentit tiszteli. Legyen evangélikus, cserkész, amit akarsz, mindenki a Mindszenti, Mindszenti. Nagyon sok leveleket és dolgokat, amit történtek, föl lett adva, és el lett ugye Rómába, és át lett adva. Baltasar Márta volt, aki mindig a pápával csináltak a papírozást ide-oda, amoda.
Tehát átadtátok az összes Mindszenti levelet, és a többit?
Baltasar Márta az venezuelai magyar. 56-os. szegény átment Venezuelába, és onnan egy szegény a Maduro, és az egész dolog miatt jött ide át, most már 14 éve le, vagy már 20 is lehet. És akkor neki igen, meg voltak több képek, és minden is találkozom, mint Szentően Venezuelába, ő volt, aki vitte tovább az egész dokumentumokat.
És itt, tehát akkor már nem őriztek Mindszenti dokumentumokat?
Nem, egy pár van, és az is inkább a Hungáriában van, a könyvtárban, most ott el van minden osztó, hogy a leltárak, a levelek, a filmek, mert voltak a levelek, hogy inkább mind fekete volt, mint három szó, ami megmaradt, meg ilyenek. Ilyen is van, minden van téve, minden megmaradt. És egy pár is hát küldve az ottani múzeumoknak. A MKPK-val vagyunk kötetésben, és minden évben jönnek papok Magyarországról, minimus egy hónapra, de most már odaig jutottunk, hogy 2, 3 és 4 pap is jön évente, és mindegyik egy hónapra. Így azért van több magyar élet.
Fantasztikus, és ők körbejárják, gondolom, az országot.
Így van, a Szent József csoport, mert a Mindszentinumban régen a Paterdomunkosnak volt egy GPS, és innen elment Csákóval látogatni őket, átment egészen Paraguayba, Kordobába. Mi nem csináljuk azt. És akkor az MKPK-nak jött eszembe, még nem van ez a Szent József kör, és mikor jönnek a papok, már meg van beszélve, milyen pap mikor jön, hogy jön, és ők organizálják, hogy milyen lakásokhoz mennek, mi inkább ottan lakásról lakásról mennek, pláne nagyon idősek, és szeretnek magyarul gyónni, vagy egy magyar papot találni, vagy ha már itt van, akkor van keresztelő, esküvő. Én is mentem egyszer a Szederkényi Páterral misszionézbe, és akkor 3 minisztráns volt velük. Volt Magyarországon egy minisztráns tábor, hogy itt ilyen nem létezik ilyen dolog, és nagyon jó volt, mentünk éppen misszionézbe, és ott találkoztunk több magyarokkal. A polgármester is várt minket, és elkezdődött ott egy olyan műemlék, hogy lesz valamikor egy olyan híd, már a híd megvan, de közben nem tudom még hogy lesz. És ott a páter misézett, és nekem kellett fordítani az ő beszédét.
Mik azok a problémák, amiket meg kellene oldani ahhoz, hogy az itteni magyarság továbbra is aktív legyen?
Én szerintem a mostani probléma az egész világon, ez a telefon, és de legalább a cserkészek, az a tánccsoport, hogy minden 2 évben Brazil, Uruguay, Argentina, Chile csinálják ezt a magyar tánc, folklórikus magyar tánc, hogy mindig minden országban szerepelnek, minimális 2 napon keresztül. Azt a valahogyan a nagyobbikat, mondjuk 15 évestől 20-valamennyi, azok a regősök. Az alatt inkább a cserkészet tartja őket, ez tartja fontos a magyarságot itt Argentinában. De is van a szerencsénk ezzel, hogy az Rinyi körön keresztül az AMIS van a Rákóczi program, és azokból évente 6-7 gyerek megy Magyarországra, és legalább megismeri. És az is történt, hogy mentek tanulni, és nem jöttek többet vissza. Már van legalább 8.
Tehát Magyarországon folytatják a tanulmányait.
Igen, az egyetemben.
Pál Magdival, a Buenos Aires-i Hungária Klub elnökével, a Mindszentinum gondnokával készített interjúnk második részét, amelyben többek között az argentinai magyarok ünnepeiről, programjairól, a közösség jövőjéről beszélgetünk, július 18-i jövő szombati adásunkban hallhatják. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Napverse.
Márai Sándor, a kutatók. mindig messze keresik valahol az Istent. A nagy dolgokban, mint egy távcsővel és nagyítóval a csillagok, felhők és végtelenségek között. De én már tudom, hogy biztosabban megtalálom őt az egészen kis dolgokban, a véletlenekben, a jelentéktelenségben, azokban a pillanatokban, mikor csodálkozva pillantunk föl, valamit értünk, amit az elébb, az élet sivatagjai és szakadékai között vándorolva nem értettünk. Ez a pillanat, mikor egyszerű és világos lesz valami, ami az elébb homályos és érthetetlen volt, ez a pillanat, mikor fölénk hajul Isten. Hiszek benne. Néha azt hiszem, csak nem frivolitás és túlbuzgalom hinni benne. Több, és más ő annál, sem hogy hitem vagy tagadásom eldönteni kettőnk viszonyát.
Márai Sándor 1900. április 11-én született Kassán, Grosmit Sándor néven 1917 nyarán Pestre került, és jóskán kivette a részét a budapesti szellemi életből, már 18 évesen terszágat írta a Budapesti Naplóba. 1918-ban részt vett a kommunista írók aktivista és nemzetellenes csoportjának alakuló ülésén. Valószínűleg ezért hagyta el Magyarországot, Prágába, majd Lipcsébe utazott. 1923-ban megnősült és feleségével Párizsba költözött, ahol 6 évig éltek. Ezután visszatértek Budapestre, népszerűsége gyorsan nőtt, de a magánéletében nagy csapás érte. Kisfia, Kristóf meghalt, neki pedig leányfalun kellett átvészelnie a főváros ostromát. Itt ismerkedett meg egy János nevű kisfiúval, akinek szülei eltűntek a háborúban. Márai magához vette az árvát és sajátjaként nevelte, fia helyett. Újra része lett az irodalmi életnek, de nem nézték jó szemmel, és ő sem érezte igazán itthon magát. 1948. szeptemberében végleg elhagyta az országot. 1952 és 67 között New Yorkban élt, de sem a politikai életből, sem az ottani irodalmi kör életéből nem vette ki a részét. Elveszítette a reményt, hogy valaha is visszatérhet Magyarországra. A magyarországi eseményeket mindig nyomon követte. Az 56-os forradalom után műsora volt a Szabad Európa Rádió magyar adásában. Élete végére teljesen elmagányosodott, felesége és fogadott fia is meghalt, az ő egészsége is egyre romlott. Figyelemmel kísérte a Magyarországon elkezdődött politikai változásokat, de csak mint külső megfigyelő. 1989-ben a változások küszöbén halt meg. A halott kém lőfegyverrel elkövetett öngyilkosságot állapított meg, hamvait az óceánba szórták.
Uram, te, aki lelkem mélyére látsz, gyógyítsd meg benne a bajokat, amelyek annyi gyötrelem okai, és add meg a javakat, melyekre vágyom. Ó Jézusom, Atyám, jegyesem, egyetlen kincsem, most értem, hogy jobb bemenni egy síralomházba, mint egy örömtanyára, mert a könnyek, amelyeket ebben az életben sírunk, boldogságot teremtenek a más világon. Ezért ezerszer inkább akarok belépni az istállóba, ahol te könnyezel, mint a palotákba, ahol a világ nagyjai örvendenek. A földön a legtisztább örömöt a veled együtt könnyezésben lehet megízlelni. Mennyi édességgel árasztod el azokat, akik veled sírnak. Tarts hát távol tőlem a világ és e test örömeit, hogy a test ne nehezedjen rá a lélekre, hanem a lelkem téged birtokoljon mindig.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!